Üdvözlünk mindenkit a mikrofonnál, Andor Tóth Anna, és ma is Vidákovics Attilával, a Mozaik Galaxy egyik alapítójával beszélgetek. Szia, Attila!
Szia, Anna, üdvözlöm a hallgatókat!
Sokan még csak ezekben az években ismerkednek a blokklánc technológiával, és nemrégiben tartottatok egy konferenciát, ahol a hagyományos pénzügyi világot próbáltatok közelebb hozni a decentralizált világhoz, és ott ütötte meg a fülemet egy kifejezés, hogy a blokklánc technológia harmadik generációja. Tehát sokan még csak ízlelgetik ezt a fogalmat, és akkor hirtelen már a harmadik generációnál járunk. Ezt szeretném most kibogozni valahogy a következő percekben. Nagyon-nagyon az alapokig ugye nincs időnk visszamenni a blokklánc technológiáról, hogy mi is ez. A részletekről nagyon sokszor beszéltünk itt a Kriptoverzumban. Egy nagyon-nagyon picit ismételjünk, tehát azt gondolom, hogy itt a kulcsszó ugye a decentralizáció, a biztonságosság, az ellenőrizhetőség. Lehet azt mondani, hogy a blokklánc technológia ma a számítógépes rendszerek közül a legbiztonságosabb? Mondhatjuk ezt?
Van néhány feltétele, aminek teljesülnie kell, és abban az esetben ez egyértelműen kijelenthető, igen.
De ahogy felsoroltam ezeket a kulcsszavakat, akkor úgy körbe is írtam akkor a lényegét.
Nagyon jól körbeírtad, igaziból egy olyan adatbázisról van szó, aminek nincsen egyetlen egy támadási pontja, tehát szerencsés esetben egy sikeres támadáshoz több százezer pontot különböző módon kéne támadni, ami elméletben lehetséges, gyakorlatban ez nem igazán kivitelezhető. Nem beszélve arról, hogy nincsen egy olyan kontrolljoga senkinek, tehát egyetlen egy szereplő sincs, amiki önmagában meg tudna változtatni bármilyen adatot, hanem van egy szabályrendszer, ahogy az adatok oda bekerülhetnek, mindegyik jogosultsághoz van kötve, a jogosult a digitális aláírásával kitörölhetetlen módon aláírja, hogy azt a adatot ő rögzítette, ezáltal a manipulációs lehetőségek is közel a nullára csökkennek.
És ugye ezek az adatok blokkokba rendezőnek, és innen van a név.
Így van, és láncba össze vannak fűzve, hiszen minden blokknak a lenyomata, ami a benne lévő adatokból képződik, azt tartalmazza a következő blokk.
Három generáció. Induljunk az elsőtől értelemszerűen. Ugye most a harmadiknál tartunk. Mit jelent ez, hogy első generációs például?
Az első generációs blokklánc ugye a bitcoin, és tegyük félre, hogy ma már a bitcoin is nagyon sokat fejlődött, beszéljünk arról a bitcoinról, ami akkor elindult. Ott igaziból, amit a rendszerrel meg lehet valósítani, hogy van egy elszámolási egység, egy token, amit A-ból B-be lehet küldeni. Ezeket van egy minimális tér, amivel lehet játszani, és lehet különböző feltételeket több aláíráshoz kötni. Ezek még nem programozható blokkláncok, nem lehet rá szabadon kódokat fejleszteni, amiket képes futtatni. A második generációs az Ethereum, ugye, ami 2015-ben megjelent, és lehetőséget adott az okos szerződések futtatására. Az okos szerződések pedig képesek kódokat futtatni, van bennük egy tárhely is, persze ezek korlátozott terjedelmű lehetőségek, de itt már kinyílt a világ, és lehetett egyedi logikára felépülő rendszereket futtatni, úgy, hogy megőrizték a blokklánc technológiának a sajátosságait, megváltoztathatatlan, nem lehet cenzúrázni, nem lehet támadni, ez ebben az esetben azért két külön dolog, mert hogyha egy okos szerződésnek a kódjaiban van sérülékenység, akkor magát az okos szerződést azt lehet támadni, az nem ugyanaz, mintha a blokkláncot támadnánk, de hogyha jól van lefejlesztve, akkor az is nagyon biztonságos.
Meg és nagyon jó szalagcímeket lehet belőle létrehozni, hogy feltörték a blokklánc technológiát.
Pontosan, hát ebből azért korlátlan számot lehet találni. Viszont ezzel ugye a lehetőség kinyílt, és az igények azok megnövekedtek, hogy akkor okos szerződésekbe szeretnénk rendszereket építeni. De hát itt vannak olyan problémák, hogy egy okos szerződés az nem lehet nagyobb, mint egy blokk, mert akkor nem fog beleférni. Nem akarok belemenni mélyen, hogy mitől függ, hogy mekkora egy blokk, ez nem ennyire szentírás, de most fogadjuk el, hogy mondjuk 10 megabyte terjedelemű okos szerződést lehet egy blokkba beletenni az Ethereum hálózaton. Hát azért egy komplex informatikai rendszer az jóval több, mint 10 megabájt. Jó, akkor mondjuk azt, hogy ez nem probléma, mert több okos szerződésbe lesz lefejlesztve, 5-be, 10-be, 50-be, ez lehet, igen ám, de akkor viszont ezek az okos szerződések egymást hívogatják, ezeknek a tranzakciós díjai akkor nagyobb magasak lesznek, és a fejlesztésnél különös tekintettel kell lenni arra, hogy úgy írjuk meg ezt a rendszert, hogy a költségekre a végtelenségig kell optimalizálni, mert hogyha egyszerűen nem lesz releváns futtatni egy rendszert, akkor kár lefejleszteni, hogyha a leves drágább, mint a hús, akkor nincs értelme futtatni. És mi van akkor, és azért ez egy gyakori jelenség, hogyha ezt az optimalizálást, ezt mondjuk a biztonságnak a rovására kell megtenni. Mert minél inkább biztonságosra építünk egy okos szerződést, annál kevésbé tudjuk optimalizálni a költségekre. Úgyhogy ez egy komoly kihívás volt.
Akkor most gyakorlatilag egy az egybe elmondtad az Ethereum hálózatának a problémáit, és mondhatjuk azt, hogy az Ethereum hálózata elavult?
Bizonyos szempontból mondhatjuk, nem esik jól ezt mondani, mert nagyon szeretjük és nagyon tiszteljük, hiszen egy hatalmas ajtót nyitott ki a világba, de hát vannak modernebb megoldások. És hát a harmadik generációs blokkláncok azok többek között ezt küszöbölték ki, hogy nem kell okos szerződésbe fejleszteni, lehet úgy is, de nem kell okos szerződésben fejleszteni, hanem egy akármekkora kódbázist hozzá lehet adni a blokkláncnak az alapprotokolljához. Itt akkor nincsenek méretkorlátok. Egy teljesen más megközelítése lesz annak, hogy milyen drágán vagy olcsón fut egy rendszer, és nem összehasonlítható a költsége azzal, mintha okos szerződéseken futna. Hát adott esetben a századára vagy az ezredére csökkennek a költségek. Tervezhetővé válik hosszú távon. Hát azért egy nagy intézmény életébe, amelyik mondjuk pénzzel foglalkozik, ez egy elég fontos szempont, hogy tervezhetővé válnak a költségek. A hagyományos, megszokott biztonsági normákat lehet beépíteni a kódokba, és nagyon sok esetben ez kellett volna ahhoz, hogy egy adott intézmény, akár pénzintézet, akár más jellegű intézmény azt mondja, hogy igen, én elindulok a blokkláncon, hiszen a okos szerződésekben való fejlesztés az nem tette lehetővé, hogy mondjuk az adott vállalatnak a saját normái, a saját biztonsági protokolljai beépüljenek, máshogy kellett megoldani, és akkor azt mondták, hogy ezt inkább így köszönjük szépen, de nem kérjük.
Oké, tehát sok hiányosságot kiküszöböl a harmadik generáció. Minden igénynek jelenleg eleget tesz?
Nincsenek pontos statisztikái, most ezeket így hasból mondom, úgyhogy ne tessék számon kérni rajtam, hogy azokat az eseteket, hogyha vesszük, ahol a technológia korlátai miatt azt mondták, hogy mégsem fejlesztünk blokkláncra, akkor bőven ezeknek az eseteknek bőven a 90%-a fölött azt mondanák ma, hogy akkor így már igen.
És merre tovább fejlődhet? Lehet negyedik generáció?
Persze lehet negyedik generáció.
Vagy van már kilátásban?
Az a helyzet, hogy nincsen definiálva, tehát ez nincsen egy elfogadott definíciója, hogy mit nevezünk első, második, harmadik generációsnak. Negyedik generációsról itt még nem beszélünk, de hát azért itt a harmadik generációs blokkláncok közé azért be kell tenni azt, hogy mennyire képes más blokkláncokkal együttműködni, tehát mennyire képes mondjuk arra, hogy van egy rendszer, aminek egy része az egyik blokkláncon, a része a másik blokkláncon működik. Ez most megvalósulni látszik, de mondjuk ezen a területen van még hová fejlődni. Azt gondolom, hogy ha ez fejlődik, attól még nem fogjuk negyedik generációs blokkláncnak hívni, oda majd valami másnak kell bekerülnie, tehát ott egy komolyabb lépcsőre van szükség, hogyha ezek az együttműködési képességek, mondjuk főleg akkor, amikor két különböző technológiáról beszélünk, ezek nagyon magas szinten lesznek, az nekem még mindig a harmadik generációhoz fog tartozni.
Tehát a blokklánc technológia három generációja, és nagyjából összefoglaltuk az elmúlt 15-20 évet, ugye jól mondom?
15 évet.
Vidákovics Attilával, a Mozaik Galaxy egyik alapítójával beszélgettem. Attila, köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen, sziasztok!
A mikrofonnál pedig Andor Tóth Annát hallották, tartsanak velünk legközelebb is, addig is minden adásunk visszahallgatható YouTube-on és Spotify-on is. Köszönjük a figyelmet, szép napot!